Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban előjáróban. Különleges hunkori harcost vizsgálnak magyar kutatók. Kora zsenie egyedülálló feltaláló volt a sakkozógép atya, a Kempelen Farkas. Megváltozott a Mars mosolygós arca. Új létformákat fedeztek fel az óceán mélyén. Megtalálhatták a világ legkisebb hüllőjét. Hallhatnak arról is, hogy miért ássák el a kutyák a csontokat. Aztán hamarosan kiderül, mennyi erdei füles bagoly él Magyarországon. Aztán szó lesz arról is, hogy mitől függ az intelligencia. Különös módon érti meg az agy a számára ismeretlen nyelven íródott dalokat, és kódolt üzeneteket rejtettek műveikbe a zeneszerzők, hogy melyek ezek, a mai műsorból ezt is megtudhatják. Először azonban arról hallhatnak, hogy lenyűgöző kincsekre bukkantak Angliában. Különleges leletekre bukkantak Közép-Angliában, Ovestonban, egy építkezés megelőző feltáráson, írja az egyik tudományos lap. Az ásatást a londoni régészeti múzeum vezette, a szakértők egy angol szász és egy bronzkori temetőt, illetve egy angol szász település maradványait találták meg. A kutatók úgy vélik, hogy az új leletek sok részletet fednek fel a térség egykori lakóinak életéről. Az 1500 éves angol szász temetőben 154 sírt azonosítottak, bennük pedig mintegy 3000 tárgyat. A közelben felfedezett, hasonló korú településen 42 struktúra maradványait mutatták ki, nem messze, ráadásul egy korábbi, 4000 éves temetőt is feltártak. Itt 46 nyughelyre, köztük 7 temetkezési halomra bukkantak. A szakemberek szerint ritkán találnak egyetlen lelőhelynél egyszerre angol szász temetőt és települést is. Az Ovestoni lelőhely a legnagyobb angol szász temető Northamptonshire megyében. A sírokban a tudós csapat lenyűgöző kincseket, köztük 150 brost, 15 gyűrűt, 2000 gyöngyöt, 25 lándzsát, 40 kést és 15 pajzsot talált, emellett egy textília töredékét is felfedezték. Bár hasonló leletek ritkán maradnak fenn, az anyagdarabot egy bros ékszer megőrizte kikeményedett formában. A különleges tárgyak sokat elárulnak a korabeli életről. A szakértők azt tervezik, hogy olyan vizsgálat alá vetik a csontokat, melyek segítségével megismerhetik az elhunytak származását, egykori egészségi állapotát és étrendjét. Különleges leletekre bukkantak tehát Közép-Angliában, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig egy másik különlegesség, szintén a régészet világából, hunkori harcost vizsgálnak magyar kutatók. Nyugat-Kazasztánban előkerült hunkori harcos maradványait vizsgálják a Magyar Természettudományi Múzeumban, közölte a Magyar Turán Alapítvány. A rendkívül ritka lamellás páncélzattal és fegyverekkel, illetve lószerszámokkal eltemetett férfi csontvázát a Kaszpi mélyföldön azonosították. A leletek egy részét és a koponyát Budapestre szállították, ahol a kutatók a csontmaradványokból vett minták alapján szénizotópos kor meghatározást és archeogenetikai vizsgálatokat is végeznek majd. A töredékes koponya helyreállítása után egy antropológiai arcrekonstrukciót is készítenek majd az egykori harcosról. Az Aral-Kaszpi övezet Szarmatahun, illetve türk korszakának népvándorlási eredményei jelentős hatást gyakoroltak a Kárpát-medence népesség történeti folyamataira. A régiót nagy valószínűséggel a korai magyarság vándorlása is érintette, ezért a térség leletei a magyar őstörténet kutatás számára is rendkívül értékesek. Ennyit tehát arról, hogy különleges hunkori harcost vizsgálnak magyar kutatók. A folytatásban pedig még mindig a régmúltban kalandozunk majd. Kora zsenie egyedülálló feltaláló volt a sakkozógép atya, Kempelen Farkas.
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kora zsenie, egyedülálló feltaláló volt a sakkozógép atya, Kemperen Farkas. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. 1734. január 23-án született Pozsonyban, itt valamint Bécsben és Rómában tanult jogot és rézmetszést, de foglalkozott matematikával és fizikával is. Beszélt németül, magyarul, franciául, latinul, olaszul és angolul, megszerezte kora természettudományos, nyelvészeti és technikai könyveit. 21 évesen fogalmazó volt a bécsi udvarban, 23 évesen pedig udvari kancellár lett, ezután Mária Terézia és II. József uralkodók tanácsosa. Nem csak a sakkautomata nevű bűvésztrükk kapcsolódik hozzá, készített írógépet nem látók számára, gőzgépet, speciális betegágyat, ráadásul költő, író, ötvös is volt. Zsenik mindenkorban születtek, kétségtelen, hogy egyikük Kemperen Farkas volt, aki szerteágazó érdeklődésével és közösségért végzett tevékenységével kiemelkedik a 18. század magyarországi feltalálói, tudósai és gondolkodói közül. Szünet nélkül ontotta a találmányait, amelyek megelőzték korukat. Híres sakkozó bábuját 1769-ben szerkesztette. Kemperen alkotása egy dobozba zárt szerkezet volt, ahol a sakktábla előtt egy török ruhába öltöztetett bábú ült. Le lehetett vele ülni játszani, és a bábú látszólag önállóan mozgatta a sakkfigurákat, mégpedig úgy, hogy nehéz volt legyőzni. A kíváncsiskodók csalást gyanítottak, és kinyittatták a feltalálóval a doboz ajtajait, de ott semmit sem találtak. Nyilván ez még csak bűvész mutatvány volt, mert egy kiváló sakkozót rejtett a szerkezet, aki rafinált tükrök segítségével látta is az ellenfél lépéseit. De nem csak látta, hanem viszont lépésre is képes volt. A bábú keze mozdult, fogta a figurát és lépett vele. Valószínűleg nem volt könnyű megalkotni abban az időben, hogy bonyolult mechanikai megoldásokkal a sakkozó titkos helyről mozgatni tudja a bábút, és a valódi sakkjátszmát produkáljon. A bentülő sakkozónak persze látni is kellett, mindezt nem tudta volna sötétben véghez vinni. Olajmécses szolgáltatta a fényt, aminek füstjét el is kellett vezetni, ez a bábú turbányán keresztül történt, és a törököt úgy világították meg, hogy a nézők számára ne legyen szembetűnő a füst. A sakkozógép vagy sakkautomata olyan hírességeket győzött le, mint például Napóleon, II. Frigyes porosz uralkodó, vagy Edgar Allan Poe amerikai író és költő. Kemperen profi sakkozók sorát szerződtette, így soha nem ugyanaz az ember rejtőzött el a gépben. Kész csoda, hogy a sakkozók megőrizték a feltaláló titkát, és így a gép még a mai ember számára is maga a csoda. A gépben rejtőzködő sakkozónak egy kis sakktáblája volt, és a gépezet felépítése olyan trükkös volt, hogy egy mechanikai megoldással a bábú karjára, illetve a látható táblára vitte át azt, amit a gépben rejtőző sakkozó a kis tábláján lépett. A több mint 200 éves találmány a nyelv alakulására is hatással volt. A német getürkt szó, amely odacsaltat jelent, szintén a sakkozó törökre utal, aki odacsalta, ámulatba ejtette a közönséget. A sakkozó bábú tehát nem csak egyszerű szemfényvesztés volt. Pontosan megalkotott mechanikus szerkezet egy kiváló feltalálótól. Működésének titka sokáig megmaradt, még ismerői, a titok megvásárlói sem szívesen adták tovább. Kemperen halála után már csak vásári mutatványosok szórakoztatták vele az embereket. Pár évtizedig még járták vele a világot. Az eredeti 1838-ban egy philadelphiai múzeumba került, ahol egy tűzvészben megsemmisült. Ma már csak technikai érdekesség, az eredetileg a bécsi udvar szórakoztatására alkotott sakkozógép. Kora zsenie, egyedülálló feltaláló volt tehát a sakkozógép atya, Kemperen Farkas. Ráemlékeztünk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig témát váltunk, megváltozott a Mars mosolygós arca, és szó lesz arról is, hogy új létformákat fedeztek fel az óceán mélyén. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Tudás. csúcs technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
Megváltozott a Mars mosolygós arca, ez tehát a következő témánk. A Mars déli sarki régiójánál található a Galle kráter, amit becenevén csak mosolygós vagy vidám arc kráternek szoktak hívni, furcsa felszíni formációi miatt. A világűrből fényképezve tényleg úgy néz ki, mintha egy mosolygós arcot ábrázolna. A Mars Reconnaissance Orbiter szonda fotóiból most kiderült, hogy a kráter változik, és egyre kevesebb jégtakaró borítja. A kráter furcsa, mosolygó arcra emlékeztető formája korábban már a NASA, vagyis az amerikai űrhivatal Viking 1 szondájának képein is feltűnt. A becsapódási kráter belsejének déli részén kőzetkibúvás látható. A felszín legnagyobb részét a szél alakítja. Délen a kráter belső oldalán talán valamikor vízfolyásoktól származó völgyek vannak. A 230 km átmérőjű kráter nevét Gottfried Galle német csillagászról kapta, aki 1812 és 1910 között élt. A tudós a Neptunusz felfedezésében játszott szerepével került be a tudománytörténetbe. A NASA első felvétele 2011-ben készült, a másik pedig 2020-ban. Jól láthatók a változások, például az is, hogy az orr két kör alakú mélyedés, amelyek az idő múlásával kiszélesedtek. Az ilyen változások követése segít megérteni a tudósoknak a Mars felszínének alakulását, a hosszabb megfigyelések pedig a klímáról is információkat adhatnak. És a Mars után visszatérünk a Földre, új létformákat fedeztek fel az óceán mélyén. Közel 300 új mikrobát fedeztek fel a csendes óceán mélyén, egy mélytengeri vulkán közelében, írja az egyik tudományos lap. A nemzetközi kutatócsapat egy Új-Zélandtól északra 1830 méteres mélységben fekvő terület kristályosodott kürtőit tanulmányozta. A Brothers vulkánnál 90 új baktérium és Archaea családot, illetve 300 új mikroba nemzetséget észleltek. A tengerfenekén található forró vizes vulkánok képesek magmát, illetve rendkívül meleg, savas vagy lugos vizet kibocsátani. Bár az ilyen környezet elsőre barátságtalannak tűnhet, a szélsőségeket tűrő, úgynevezett extremofil létformák jól érzik magukat a formációknál. A Portlandi Állami Egyetem kutatói szerint a mikrobák a kürtőknél a kiáramló folyadékok geokémiáját hasznosítják. A Brothers vulkánnál a mikroorganizmusok két jól elkülöníthető csoportot alkotnak, az élőlények a víz hőmérsékleti és savasságbeli különbségei miatt fejlődhettek eltérően. A két csoport ugyanakkor meglepően közel él egymáshoz. Egyes szakértők úgy vélik, hogy a földi kürtőköz hasonló formációk a naprendszer más objektumain, például a Jupiter egyik holdján is megtalálhatóak, így ott is kifejlődhettek a mikrobák. És maradunk még az állatvilágnál a folytatásban is, megtalálhatták a világ legkisebb hüllőjét. A világ vélhetőleg legkisebb hüllőfajának egy képviselőjét fedezték fel a kutatók Madagaszkáron. A Münchenben lévő Bajor Állami Zoológiai Gyűjtemény szerint a mindössze 13,5 mm-es hüllőt egy német madagaszkári expedíció tagjai fedezték fel Madagaszkár északi részén. Frank Lau a gyűjtemény munkatársa szerint a Brukézia Nana névre keresztelt faj képviselője az eddig ismert csaknem 11.500 hüllőfaj legkisebb hímegyede. A kutatók a Brukézia Nana egy nőstény példányát is azonosították, amelynek testhossza 19 mm volt. A szakembereknek mindössze két példányt sikerült felfedezniük az apró kaméleonfajból. Ezeknek a miniatűr teremtényeknek a természetes élőhelye gyakran nagyon kicsi, mindössze néhány négyzetkilométerre korlátozódik. Ennyit tehát arról, hogy megtalálták a világ legkisebb hüllőjét, amely 13,5 mm-es. A folytatásban pedig még mindig állatvilág, miért ássák el a kutyák a csontokat, rövidesen kiderül, maradjanak velünk a továbbiakban is.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most kiderül, hogy miért ássák el a kutyák a csontokat. A csontok rágcsálása a kutyák közismert szokása, ami alól szinte egyetlen ebb sem kivétel. Furcsának tűnhet, amikor egy hosszú ideig harabdált csontot a házi kedvenc végül elássa a földbe. Ez az úgynevezett felhalmozási ösztön. Bizonyára minden ebb tulajdonos megtapasztalta már, hogy a csontot rágcsáló kutya egyszerre csak felugrik, és elszántan ásni kezd, hogy eltemesse azt. A kutya azért temet el valamit, hogy későbbre elmentse magának. Ha egy állat nem tudhatja, hogy mikor lesz lehetősége legközelebb táplálkozni, akkor nyer értelmet a maradék elrejtése. A csontok vagy más táplálék eltemetése tehát a kutyák felhalmozási ösztönére vezethető vissza, ami a kutyák vadon élő rokonaiban is megtalálható. Számos madár és emlősfaj, köztük a szürke farkasok is elássák táplálékukat megőrzés céljából, vagy pedig azért, hogy elrejtsék azt más állatok, vagy akár saját fajtársaik elől. Sőt, ez a rejtegető magatartás még a mókusoknál is megfigyelhető. A szakemberek szerint az elrejtési ösztönt a kutyák a farkas őseiktől örökölhették. Míg a ravasságukról és a kitűnő vadászkészségeikről ismert szürke farkasok elég sokáig tartózkodnak egy-egy vadászterületen ahhoz, hogy teljesen felfalják a zsákmányt, időnként mégis magukkal viszik és eltemetik a táplálék egy részét. A farkasok a megmaradt táplálékot viszonylag nagy kiterjedésű területen rejtik el, ezzel is bebiztosítva magukat a későbbi, esetlegesen inséges időszakokra. A tudósok szerint nem csak a felnőttek, hanem a farkaskölykök is elrejtik az élelmük egy részét, amit gyakran egyik rejtekhelyről a másikra hurcolnak, hogy ne tudják azt felfedezni más állatok, vagy éppen a testvéreik. A felhalmozási ösztön vezet tehát bizonyos állatokat arra, hogy elrejtsék a táplálékukat, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig arról szólunk, hogy hamarosan kiderül, hogy mennyi erdei füles bagoly él Magyarországon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a lakosság bevonásával idén is meghirdette az erdei füles baglyok telelőhelyeinek országos felmérését. Az akció során az egyesület az egyéni megfigyelők, családok, baráti társaságok mellett óvodák, általános és középiskolák részvételére is számít. A telelő baglyok lakossági felmérése kettős célt szolgál. Egyrészt az adatközlők szélesebb köre sokkal pontosabb országos információkat szolgáltathat a jelenség területi eloszlásáról és nagyságrendjéről, mint ha a felmérést csak hivatásos szakemberek végeznék. Másrészt tájékoztatja is az embereket erről a különleges állati viselkedésről, arra buzdítva a gyerekeket és a felnőtteket, hogy több időt töltsenek a szabadban, természetvédelmileg is hasznos önkéntes munkát végezve Magyarország gazdag madárvilágának védelme érdekében. Az erdei füles baglyok különleges viselkedése, hogy a téli időszakban csapatosan keresik fel a települések, különösen az agrárterületek falvainak és városainak belterületeit. Egy-egy ilyen telelőhelyen többnyire néhány vagy néhány tucat egyet található, de Magyarország Bagoly fővárosában, Túrkevén, illetve a szomszédos Kisújszálláson a telelő erdei fülesbaglyok összesített létszáma egyes években akár az 1000 példányt is meghaladhatja. Az erdei fülesbaglyok mellett a telelő csapatokhoz alkalmilag néhány réti fülesbagoly, továbbá egy-egy kuvik és macskabagoly is csatlakozhat. Ezek után pedig a folytatásban orvostudomány, kiderült, mitől függ az intelligencia, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy különös módon érti meg az agy a számára ismeretlen nyelven íródott dalokat.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a műsor folytatásában most arról hallhatnak, hogy kiderült, mitől függ az intelligencia. Az emberi intelligencia függ attól, hogy az agy hipokampusz része milyen más agyi területekkel van kapcsolatban. Derült ki az 5-ös Tórán Tudományegyetem ELTE matematikusainak legújabb, több mint 400 arany bevonásával végzett vizsgálatából. A különböző biológiai és pszichológiai tulajdonságok és az emberi agy egyes területeinek nagysága közötti összefüggések vizsgálata régóta fontos az agykutatásban. Ma már a technika fejlődésével, a durva nagyság mérés helyett az egyes agyi területek kapcsolatait is részletesen tudják elemezni. Ez azért fontos, mert az agy 80 milliárd neuronja, azaz idegsejtje, egyenként nem sok mindenre képes. Együttesen, a sok 100 milliárd kapcsolatán keresztül azonban az emberi kultúra nagy alkotásainak létrehozására is alkalmasak. Az intelligencia és a különböző agyterületek közötti kapcsolatok összefüggései rávilágíthatnak arra, hogy mely agyterületek együttműködésének eredménye az a nehezen megfogható jelenség, amelyet emberi intelligenciának hívunk. Az ELTE matematikusai az agy leggyakrabban tanulmányozott és legjobban ismert részét, az apró tengeri csikóhal alakú hipokampuszt és a vele szomszédos területeket, illetve az intelligencia összefüggéseit vizsgálták. Kutatásuk során 414 alany agyi kapcsolatait térképezték fel, és azonosították a hipokampusz leggyakrabban előforduló szomszédhalmazait, azaz azokat az agyi területeket, melyek a legtöbb alany esetében összekötve vannak a hipokampusszal. Ezután megnézték, hogy különböző kognitív teszteken jó, illetve rossz eredményeket elért alanyoknál ezek a gyakran előforduló szomszédhalmazok jellemzőek-e az eredményre. Azt találták, hogy bizonyos szomszédok megléte az intelligenciára pozitív vagy negatív hatással van. Ilyen fontos a mentális képességekre rossz, illetve jó hatással lévő agyterületi kapcsolatokat még sohasem találtak a kutatók. A felmérés eredménye a közlemény szerint azért is jelentős, mert csak olyan megállapításokat tartalmaz, amelyek a 414 alany legalább 80%-ánál fennállnak. És a folytatásban is kapcsolódunk még részben a témához, különös módon érti meg az agy a számára ismeretlen nyelven íródott dalokat. A zene egy univerzális nyelv, szokták mondani, de most kutatás igazolja, hogy ez az állítás igazabb, mint hittük. A Harvard Egyetem kutatói különböző kultúrák dalait vizsgálták meg, földrajzi helyszíntől és korszaktól függetlenül. Altató, szerelmes, gyógyító és táncdalokat gyűjtöttek össze. Ez nem ment egyik pillanatról a másikra. A kutatók éveket töltöttek könyvtárakban és archívumokban, míg végül sikerült csokorba gyűjteni 118 dalt a világ 86 kultúrájából. Az adatbázisban feljegyzett dalok egy része 100 évre is visszanyúlik. A vizsgált szempontok elsősorban az adott dal szerkezetére vonatkoztak, a hosszukra, a tempójukra, ugyanakkor azt is figyelembe vették, hogy hányan éneklik és milyen közönség számára. A konkrét kutatás azonban csak az altató és szerelmes dalokra fókuszált, mivel ez a két kategória az, amely a leginkább különbözik egymástól. A mostani kutatás megerősítette a korábbiak eredményét, miszerint az agy felismeri, milyen témájú dal szól, anélkül, hogy értenénk a szövegét, vagy tudnánk, hogy honnan származik. A kutatás konklúziója, hogy a dal egy olyan univerzális nyelv, amelyet mindenki valahogy ösztönösen megért, függetlenül attól, hogy a dalszöveg a hallgató számára ismerős nyelven íródott-e. Bár az egyéntől függ, hogy milyen érzelmet vált ki egy-egy hangsor az emberből, minden visszajelzés a zenére egy közös, kollektív pszichológiai reakcióból származik. A kutatók szerint ezek az eredmények sokat segíthetnek a jövőben annak megértésében, hogy az agy hogyan kreálja a zenét, és hogy pontosan hogyan reagál rá. Bach a híres zeneszerző zenéje kódolt üzeneteket is tartalmaz, bár a laikusok előtt rejtve maradnak a szerzeményeibe szúrt kódolt üzenetek, a hozzáértőknek van esélyük észrevenni őket. Nos, a folytatásban erről a témáról részletesebben is hallhatnak. Maradjanak velünk!
Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Következzen tehát egy titokzatos téma itt a tudomány mai állásában. Kódolt üzeneteket rejtettek műveikbe a zeneszerzők. Bár sokan rajonganak érte, a komoly zenét nem mindenki érti, nem mindenki kedveli. Abban azonban mindenki egyetérthet, hogy nagyszabású zeneművet szerezni rendkívüli tehetségre val, és bonyolult alkotói folyamat. A zeneszerzők valóságos zsenik, amire további bizonyítékot szolgáltat, hogy egyes komponisták, így például Bach is, szerzett zeneművükben kódolt üzenetet rejtettek el. A kódolt üzenet a laikus ember számára rejtve marad, de a zeneművek szakavatott értői és elemzői képesek észrevenni azokat. A rejtett üzenet, azaz a zenei kriptogram több zeneszerző munkásságában is felfedezhető. Ez egyfajta zenébe rejtett kód, amely bár hangokból tevődik össze, szövegként értelmezendő. Alapja a nyugati zenekottája, amelyben a hangok betűkkel azonosíthatók, úgy mint a szolmizációs hangok, a do, ré, mi, fá, szó, lá, ti, illetve a kódokhoz a C, D, E, F, G, A, H hangelnevezéseket is használták, és ma is használják kódoló zeneszerzők. Hogy mikor melyik segítségével értelmezendőek a kódok, azt zenei módosító jelek jelzik a hangsorokban. Leggyakrabban nevüket jegyezték a zenében a szerzők, de előfordult, hogy vallomásként a szeretett személy neve került a műbe. Ha az elrejteni kívánt szóhoz hiányzott egy betű, mert nem volt ezek között, akkor sokszor a hallás szerint elrejtett verzióval helyettesítették, esetleg kihagyták azt. A zenei kriptogram írás a reneszánsz idejétől indult el. A legkorábbi szerző, akinél ilyet fedeztek fel, Josquin des Prez, aki a Ferrarai hercegnek címzett miséjébe foglalta a latinul a méltóság nevét, a szótagolt nevet szolmizációs hangokhoz rendelte. Johann Sebastian Bach, német barokk zeneszerző, saját zenei névjegyét rejtette utolsó befejezetlen zeneművébe, a fuga művészetébe, a BACH hangok sorbarendezésével. A zenei név kriptogramot Bach nyomán sok más zeneszerző is alkalmazta a saját műveiben, jelentősége ezért is kiemelkedő. Nos, jöjjön még néhány példa. Bartók Béla a BABE vagy BEBA kóddal jegyezte nevét a hangok sorai közt. Ezt a két verziót a vezetéknév és keresztnév magyar, illetve külföldön használatos sorrendje szerint alkalmazta így. Robert Schumann, német romantikus zeneszerző és kritikus, az ASCH és SCHA hangokat rendezte sorba a Bécsi Farsang és a Karnevál című zeneművekben, szintúgy a nevére utalva. Johannes Brahms ugyancsak német romantikus, de a klasszicista formákhoz visszanyúló zeneszerző szerelmeinek üzent zenéjében. Agathe nevének betűit az AGAHE, Gizelláit a GISZ, E, A hangokkal kódolta. Saját nevét más szerzőköz hasonlóan ő is jegyezte zeneileg, A-moll fugájában. Aztán Arnold Schönberg, osztrák zeneszerző, a szerializmus és a dodekafónia technikák megalkotója is saját nevét kódolta a sorok közé, az ASCBEG hangokkal, a Szerencsés kész című zeneműben és a Serafitában. A szerális zene a 20. század egyik jelentős klasszikus zenei irányzata. Jellemzője a zenemű elemeinek, eszközeinek és egységeinek számszerű mértani vagy jelleg szerinti csoportosítása. A dodekafónia egy olyan új rendszer, amely helyettesíteni tudja az addigi harmóniák fölényét az egyszerűbb, félhangokat használó, úgynevezett kromatikus skálával. Nos tehát ennyit a titokzatos kódolt üzenetekről, amelyeket a nagy zeneszerzők rejtettek műveikbe. És ennyi fért a mai műsorba, híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila, viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.